Emberfaragó. Uzsaliné, dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Az egymás kedvéért. Egyformásításban zajlik mostanában. Ennek az egyenjogosítás volt a kezdő eleme és a kezdő mozgatója, amikor is ugye persze legyen egyenjogú a két nem, persze nyilván ebben még ma is nagyon-nagyon sok hátránya van, meg nagyon sok nem jó megoldás van, és tehát jó az irány nem, jó a gondolat, jó a cél, hogy valóban legyen egyenlő méltóságú, valóban természetesen lehessen ezt egyelő rangban kezelni, de attól még nem egyforma. Tehát amikor elkezdte ezt mondani, hogy lehetsz olyan, mint egy férfi, te is legyél olyan, mint egy férfi, viselkedj úgy, öltözködj úgy, mit tudom én, te is föl tudsz ülni a traktorra, ugyanúgy, ilyen, miért ne lehetne mindent ugyanúgy csinálni, legyél olyan, mint egy férfi. És ez az egyformásításban tulajdonképpen a férfi és a nő sajátosságait igyekszik elmosni, és felteszi a kérdést, hogy hát azért, hát mégiscsak hát egyformák vagyunk. Hát tegyünk oda egy kérdőjelet, hogy egyformák vagyunk, és hogy egyáltalán hogyan jutottunk ide, hogy ez eszünkbe jut, hogy egyformák vagyunk. Nagyon érdekes, ahogy ez a bizonyos Frieden nevezető, egy nagyon-nagyon harcos amerikai feminista nő, írásából idézve, megdöbben a saját feminista mozgalom is, hogy hova jutottunk ezzel az egyformásítással. Így írja ő. Az egyenlőségnek az a formája, amiért harcolunk, nem megvalósítható, nem működőképes és nem is kívánatos. Írja Frieden, ez a harcos. Átestünk a ló túlsó oldalára, mert megtagadtuk a női azonosság lényegét képező értékeket, például a személyes szeretetet, a gondoskodást, az otthonteremtést. A női emancipáció a félúton megállt, majdnem férfiasítottuk a nőket. Tehát túlkompenzálás jött létre, és tulajdonképpen ezt a kisebb rendűségi érzést egy rossz eszközzel próbálta helyrehozni. Azt mondja Ransburg Jenő egy máshol, a nőknek be kellett bizonyítaniuk, hogy férfiak. Tehát gyakorlatilag erről van szó, hogy a lebecsült társ szerepéből nem megbecsült társá sikerült ezt felemelni, hanem versenytársá alakította. Most ez egy nagyon nagy tévedés volt, és ennek nagyon-nagyon komoly következményei voltak. A legelső ilyen következménye, jó persze, először egy kicsi zárójelbe gondoljunk csak bele, hogy persze az elején csak a külsőségek, ó, hát attól még, hogy valaki vesz egy nadrágot, hát nem lesz még belőle férfi, persze. Jó, igen, de a külsőségek nem sokára a magatartásban, a viszonyulásokban és egyáltalán a saját maga, tehát a személyiségbe, a viselkedésbe beszüremkednek. De azért nagyon érdekes még csak akár a külsőségekben is, hogyha ma megnézünk egy buszmegállóban egy csoport embert hátulról, hát igen nehéz megállapítani, hogy ott ki a lány és ki a fiú, ugye? Abból nem, hogy mit húzott föl, abból nem, hogy milyen a hajviselete, hogy milyen testékszereket visel, hogy beszél, hogy ül, hogy mit szív, hogy mit ne... Érted? Semmiből. Tehát hátulról alig-alig tudod ezt megkülönböztetni, tehát annyira összemosódik, annyira közel kerül ez a csoport kívülről is egymásra. Igen, de nem az a nagy baj, csak hogy kívülről, hanem ez a kívülről, ez gyakorlatilag egy viselkedés belül, tehát légy férfi, ugye? Milyen szépen kialakult. Légy férfi. Mit jelent ez? Áld meg a helyed, légy kemény, te is tudsz olyan lenni. És ez egy nagyon, nagyon, nagyon kemény parancsnak hangzott, nyilván a nők számára, ami még ma is tartja magát, tehát azt lehet látni, nekem is sok egyetemista tanítványom van, hogy 30-40 éves korig gyakorlatilag férfiasan kell helytállni, hogy úgy mondjam. Tehát férfiasan, egy férfias versenyvilágba kell belehelyezkedni, és ott azt lehet mondani, hogy férfiasan helytállni. Megszülettek például az ügyvezető Barbie babák. Abszolút férfias testalkatú, természetesen férfias öltözékben lévő babák, hát felfújt kebellel, ez az összes nőisége, és kész. Vége, de valóban a Barbie babáknak az aránya, testarányai férfias arányok, tehát azért ez sem mindegy. Tehát megjelentek ezek a fajta eszmények, hogy ha valahová el akarsz jutni, akkor bizony a férfi versenytársaként légy te is férfi. Azt mondja egy szociológus, hogy ennek az első és legnagyobb hátránya, hogy egy apátlan és anyátlan nemzedék nő föl. Az, hogy az apák miért nincsenek éppen a mintaadó körben, erről beszéltünk már az apa előadáson is, és most nem a szétment családokra gondolok, hanem egyszerűen a mintaadó férfi kicsit távolra került a családtól, mondjuk így. Igen, de akkor mit mond ez a szociológus, hogy anyátlan nemzedék? Akkor hogy is van ez az anyátlanság, hogy az apátlanságot, hogyha esetleg kicsit túllépjük? Azt mondja, gyengétséget, Pándi Mária ez, gyengétséget alig adó, csak a teljesítményre felügyelő, követelődző anyák nevelik gyermekeiket egyedül. férfias attitűdök jellemzik a nőket, mint anyákat is, és aztán ezt utánozzák le a kislányok. Tehát azt mondja gyakorlatilag, és ezt nagyon sokan írják, hogy amikor egy nő beszáll ebbe a versenytárs világba, és 6-8-10 órát ott eltölt férfiasan ezen a helyen, akkor gyerekek, fél óra alatt nem vált az identitást, ez nem megy. Tehát erre mondja azt, hogy férfiasan teljesítmény követelőző anyák érkeznek haza, mert fél óra alatt nem sikerül kicserélni és tyúkanyóvá válni ebben a helyzetben. Ott meg nem lehettél tyúkanyó, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy belső ütközés, ami azt mondja, hogy ez a gyerekeknél az apátlan anyámlan nemzedék felnövekedési látszik meg, de a nőknél meg ez az identitásválságban, amikor 30-40 éves korban egyszer csak úgy rádöbben, hogy valami elmaradt, valami itt elment, miközben tényleg megálltam a helyem férfiasan. Tehát ez a helyzet, ez a felcserélődés, vagy a szerep, nem is felcserélődés, ez az egymásba csúszás, ez nagyon nagy veszélyeket rejt. Nagyon érdekes például csak a szóhasználatban is, hogy mit csináltunk a szőkenő fogalmával. Azért gondoljunk bele abba, hogy a szőkeség gyakorlatilag a termékenységnek a jelképe, tehát a magas ösztrogén szintnek a jelzése, hogyha valakinek szőke a hajzata. Amikor gyerekek például saját ősképeiket, tehát itt szó sincs róla arról, hogy most konkrétan kit ábrázolnak, hanem egy valaki számukra nagyon kedvező, vagy egy nagyon kedves lényt, női lényt szeretnének ábrázolni, például egy királylányt, akkor az mindig szőke, király, kisasszony, akárhogy vesszük. Ugye az én gyerekeim is, hát én ezelőtt nem voltam szőke, hanem barna voltam, de a gyerekeim, amikor kicsik voltak, és hogyha olyan nagyon jó sikerült rajzolt, amire én most is nagyon büszke vagyok, hogy anyát lerajzolták, mint királynőt, ott én mindig szőke voltam. Tehát természetesen. Most gondold meg, hogy ebből mi lett a szőke nőből, tehát alig vállalható ma már, hogyha valakire szőkét rajzolnak. Tehát gyakorlatilag mennyire elfordultak ezek az alapvető kifejező eszközök, amelyek a nőies nőket jelölték korábban. És ahogy ez a külsőség feloldódott, lassan elkezdődik feloldódni a viselkedés is. És ezt írja például egy másik kutató egészen végzetesnek, hogy azt mondja, amikor ez odáig elmegy, hogy a férfiak feladják a kezdeményező képességet, tehát a kezdeményezést, és átengedik ezt a nőknek, és ezt a nők dalolva átvállalják, hát azt mondja, itt abszolút fölborul már minden, hiszen a legmélyebb vágyaink, ugye nekünk nőknek, a minimum hódítsanak meg, tehát az a minimum gyerekek, hogy fehér ló, hát jó, de hát érted, és minden. Tehát ez, és egy férfinak is, hogy minimum küzdeni kelljen érte, ugye egyetemista gyerekeink vannak, és bizony az első időszakban, amikor kikerültek az egyetemre, hát nagyon élvezték a dolgot, hogy ott a kezdeményező nők előjöttek, és micsoda ajánlatokkal keresték fel őket, hát szóval azt hitték, hogy ők a mi. Hát ez nagyon jó. Jó, két hétig nagyon vonzó volt, és nagyon csodálatos volt, és nagyon, jaj, milyen, és akkor utána kezdték, hát gyakorlatilag, amikor úgy kicsit jobban kerestek volna, egy kicsit úgy igazán társat keresni, hát nagyon olcsó volt, hát ez nem kell, aki itt, érted, minden hallgat, érted, most, na. Szóval nem kellett, olcsó volt, és pontosan azt kapcsolta ki, ami az ő a férfias lényéből is származóan azt mondja, hogy tényleg jobb lett volna megküzdeni érte. Azt mondja Böjte Csaba, hogy a várakat és a nőket ostrommal vesszük be. Hát ugye ez a közmondás is mondja, tehát ezek azért olyan mélységes igazságok, és amikor ezeket is fölmorzsoljuk, amikor ezeket is így hát súlytalanná tesszük, akkor abba valami nagyon lényegeset morzsolunk föl, ami a személyiségünknek a magvának a hordozója, ugye majd még talán kitérünk rá, jungi magfunkciókba is, nagyon szépen megjelenik például a férfiak oldaláról ez a hódítás, a kezdeményezés és a nőknél a befogadás és a hordozás. Tehát ebben a kérdésben ugye nagyon sokan feltették ezt, ez nem így van ám, ez nem teremtett dolog, ez nem így van, hanem ez belénk van nevelve, mert azért ilyenek a fiúk, mert így nevelik őket, és azért ilyenek a lányok, mert így nevelik őket. Na hát azért erre a vitára egy kicsit kitérünk, de egy kis pihenőül. Van egy nagyon aranyos, hát ez egy kisgyerek még, aki így meg elmondja, hogy szerintem ilyen az ideális nő, hetedikes.
Ő szerintem az ideális nő az olyan, hogy azt nem lehet mással megszeretni, csak szerelemmel. Tehát nem úgy, hogy oda mész hozzá, és akkor mondod neki, hogy szia, baby, elmegyünk egy ilyen bárba, vagy valami ilyesmi, és kész. Igen, tied vagyok. Kemény harccal bírod megszerezni. Nem is voltam olyan pici, hát körülbelül olyan ötödikös lettem, amikor elkezdődtek a lányokról szóló vágyaim, és akkor éreztem azt először, hogyha nekem lesz is valamikor ilyen...
Hódmezővásárhely.
Ilyen barátnőm, vagy feleség, vagy valami ilyesmi.
Hogy néz ki?
Hát ez hosszú szőke haj, gyönyörű kék szemek, rúzsos száj, olyan lábak, hogy formásak. De nem azért mondom, hanem nekem nem ez a fontos, nem a külső a fontos, mondjuk hát az arc, az meg a lábát, az természetesen.
És ki lesz az úr a házban állatok?
Én?
Igen?
Igen. Majd masni ilyen csokornyakendő, ami egyáltalán, amire fölnövök, akkor még lesz csokornyakendő, felöltözök szépen öltönybe is. Asszony, készítsd a kakaómat!
Ez lesz, igen?
Igen. Nem. Úgy csinálom, hogy azért normálisan éljünk. Tehát ne úgy, hogy jaj, vedd már meg nekem azt a ruhát, mert ki van bélelve, gyöngyösen, meg minden. És még azt hagyd mondjam el, hogy ha egyáltalán lesznek gyerekeim, akkor mindenképpen lányt szeretnék.
Mert?
Hát mert szerintem nem azért mondom, hogy most így leégessem magamat, mert fiú vagyok, de szerintem a lányok azok sokkal kitartóbb szellemiek.
Okosabbak a lányok, ezt mondod?
Nem azt mondta, hogy okosabbak.
Na végre ezt mondja egy fiú bátor.
De nem azért, hanem én hogyha közösségben vagyok, akkor mindig azt mondom, hogy jaj, mert hát a fiúk az okosabbak, hát ez teljesen természetes, hát miért? De egyébként itt a szívem én azt érzem, hogy a lányok az okosabbak. Mert szerintem azok tapasztaltabbak az életből.
Minden kultúrában a ház körüli munkákat általában nők végzik, és a házon kívüli munkák, az erőt kívánó munkát, a tényleg a küzdő területek, ez mind férfiak végzik minden törzsben, minden kultúrában, minden általunk ismert helyzetben az emberek. Erre azt mondja Margaret Mead, hogy igen, ez lehet, hogy eddig mind így volt, de ő talált egy törzset, a csambuli törzset, ahol bizony ez pontosan fordítva van. Na most ahhoz, hogy ugye ez egy, hogy tudományos becsülettel ennek meg lehessen felelni, azt nem lehet azt mondani, hogy lesöpörni így az asztalról. Hát, hogyha azt mondja valaki, hogy egyetlen egy valahol találtak egy olyat, ahol fordítva működik, akkor ezt becsületesen meg kell vizsgálni, hogy akkor tényleg lehet, hogy ez tényleg egy ilyen belénk nevel dolog, amit itt a kisfiúnál is láttunk, hogy persze majd én meghódítom, és igen, stb. És hogy harccal kell megszerezni, és küzdeni kell, stb. Hogy akkor ez most micsoda? El is indultak ezek a kísérletek, és voltak például olyan vállalkozások, olyan vállalkozó szülőpárok, akik például zárt lakóközösségben, kibucokban vállalkoztak arra, hogy ők semleges szülőkké válnak, és a gyerekeknek például fordított játékokat adnak, a fiúkat lányosan nevelik, hogy úgy mondjam, a lányokat fiúsan nevelik, hogy ez valahogy kiderüljön, hogy ez csak egy belénk nevelt dolog, ez az egész ilyen cirkusz, hogy lány vagyok, vagy fiú vagyok. És akkor elindult ez a kísérlet, nagyon érdekes volt, és ezt majd már vissza is fogok rá térni, már a játékválasztásnál majdnem megdőlt a dolog, ugyanis adtak nekik, tehát a lányoknak lányokat megkínálták fiús játékokkal, és a fiúkat is, babákkal és egyebekkel, de hát a fiúk olyan játszva kardoztak a babákkal, ahogy csak öl. Érted? Elmeséli egy anya, hogy kapott a lánya ebben a helyzetben egy tűzoltóautót születésnapjára, benyit a lánya szobájába, mit csinál, érted? A plétbe takarva a tűzoltóautókkal, és mondjanak, hogy ne félj tűzoltóautócska, nem lesz semmi baj. Igen. Tehát gyakorlatilag a játékválasztásban már, ahogy eltűntek a felnőttek a színről, hát a gyerekek helyesbítettek, de nem is itt döglött meg ez az egész kísérlet, hanem ott, amikor elkezdtek serdülni, és pszichés zavarokkal és szétesett személyiségek kezdtek kinőni, abba kellett hagyni a kísérletet. Tehát nem tudták föl is vinni, mert abszolút lehetett látni, hogy megbomlott magában a gyerekekbe a pszichés fejlődés, tehát a személyiség fejlődése megrekedt. Nagyon veszélyes kísérlet volt, és abba is hagyták. Hát igen ám, tehát ez az egyrészt nem sokféle ikerkísérletek, és nem jött, egyszerűen nem jött válasz arra, sehol nem tudták azt bebizonyítani, hogy nem magunkkal hozzuk ezeket az irányulnyúságokat, hanem ez egy nevel dolog. Na hát ezért visszatértek Margaret Meadhez, hogy hát hogy is van ez a csambuli dolog, mire elkezdett Margaret szabódozni, hogy annyira nem tud csambuliul. Tehát ez egy kicsit, ez egy hátrány ennek az egésznek, mert hogy ő nem egészen értette a nyelvét ezeknek a csambuliaknak. Tehát ez egy kicsit gáz. Na most akkor megpróbálták, hogy jó, hát akkor megnézzük, hogyha ez hogy van. Jó, odáig jutunk, hogy mai napig nem találjuk a csambuli törzset a térképen, tehát nincs csambuli törzs. Tehát azért ez is egy olyan felkiáltó jel, hogy adott esetben felgyűrűzhetnek olyan nézetek, amelyeknek az eleje, hát jó hangzik, meg elég erőteljesen előadta, de valahogy ez nem nincs. Na most ebben a helyzetben, hogyha azt mondjuk, hogy jó van, de hát a csambuli törzs, hát messze van, én azért csak tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Jó, ez tényleg lehetséges, de az egy érdekes dolog, hogy amikor ezt a belenevelés vagy nem belenevelés, az ember érzi, hogy ez olyan mélyen rejlő, olyan sok ösztönnel megtámogatott, annyi beidegződés van mögötte, hogy az ember tényleg, amikor érzi ezt, hogy fiú vagyok-e vagy lány, egyébként ez az első identitás élményünk, amikor ráébredek arra, tehát az én tudat, amikor a kisgyerekkornál beszéltünk is róla, hogy amikor az én tudat felébred, és az vagyok, hogy nem én vagyok anya, hanem én vagyok, ezzel rögtön azonnal én milyen vagyok, fiú vagyok vagy lány, olyan vagyok-e, mint apa, vagy olyan vagyok-e, mint anya. Rögtön ez a nemi identitás tudat is rögtön az én tudattal együtt bennünk ég, és bennünk keressük, ugye miért van a fiúknak ez, meg az, meg szóval nagyon-nagyon sokféle formában próbáljuk a kopogós cipőt anyához, stb. Erről beszéltünk az apa előadásnál. Tehát ez a nemi hovatartozásunk, hogy mégis ez honnan való, hogy egyszer velünk születette, vagy választható, ez nagyon jól jött, most ezt nem írtam ide, nagyon jól jött ebben a tömegtársadalomban, ahova közben beérkezett az egész társadalmi helyzetünk. Ugye, ami az egyenjogosításnak és az eszméje is, az is már közel kerül ahhoz, hogy tömegtársadalomban ért célba. Tehát a tömegtársadalomban nagyon jól jön az, hogy nem vagy annyira különleges. Mert ugyanis az eredetiségünk, a személyiségünk, eredetiségünknek a legmélyebb hordozója az a nemiségünk. Tehát én mint elsősorban az eredetiségemet, elsősorban mint nő tudom átélni, és ott arra pakolódnak rá az adottságok, a képességek, a készségek és a mindenek. Tehát nőként vagy lányként élem át ezt először. És ugyanígy, tehát nagyon mélyen hordozza az eredetiségünket a nemiségünk. És ez nem kellett a tömegtársadalomnak, se az eredetiségünk, és ezzel együtt nagyon kapóra jött, hogy persze, nincsen akkora különbség, szóval mindannyian szépen egyformák vagyunk, és kész, és lehetünk legalábbis, vagy törekedjünk erre. Na most ennek nagyon segített, ugye hát egy tömegtársadalomba érkezve, és annak már, most mi már nagyon tudjuk, és nagyon nem tudjuk, érezzük, hogy dolgozik a csoportnyomás. A csoportnyomásra nagyon fontos felfigyelnünk, éppen azért, mert ez egy olyan hatásmechanizmus, ami alig kikerülhető, gyakorlatilag, ha az ember egy tömegbe, vagy sok ember közegébe kerül. Mi ez a csoportnyomás? Tulajdonképpen ez a meghatározása, hogy a csoportnyomás olyan jelenség, olyan ható erő, ami a saját meggyőződésünket is képes fölülírni. Mit jelent ez? Tehát, hogy meg vagy egy valamiről győződve, és hogyha a csoport, a te számodra, téged körülvevő csoport elég erőteljesen, elég hangosan, elég gyakran, és elég nagy, hogy mondjam, tekintéllyel képes azt állítani, ami ellenkezik a te saját meggyőződéseddel, akkor egy idő után rábólintasz arra, hogy hát biztos így van. A propaganda pontosan így működött természetesen, így működik minden reklám, nyilvánvaló, hogy azért lehet, mit tudom én, egy orvosi tekintélybe beöltözött emberrel eladatni egy fogkrémet, mert ez egy elégséges csoportnyomást és egy szorzót ad rá, hogy igen, hát az biztos már nagyon komoly. Ha nagyon sokan mondják el, akkor ezt el is hisszük. Mit is jelent ez? Nem mondjuk azt, hogy ez egy olyan jelentéktelen, és én nekem aztán nem majd, hát én aztán tudom, hogy hogy álljak ellen a csoportnak. A csoportnyomás jelensége 10 és 30 év között, 30 éves kor között a legerőteljesebb. Tehát így vagyunk alkotva, így gyakorlatilag, hát azért is, mert a formálódásunk, a belső formálódásunk 10 és 30 év között a legerőteljesebb, amikor keressük magunkat, emlékezünk ugye a serdülőkori identitás keresésre. Tehát a 10 és 30 évesekre különösen is nagy hatással van ez a csoportnyomás. Szolomon Ásnak volt egy nagyon döbbenetes kísérlete, ezekkel a 10 és 30 éves közötti egyetemista emberekkel kísérletezett, talán az alapfelállása ismerős is. Az volt a feladat egyetemistáknak, hogy állapítsák meg, hogy az A vagy a B vagy a C egyenessel azonos-e az a bizonyos standard, az a kiinduló egyenesünk. Hát kicsit meg voltak sértődve az egyetemisták, amikor így látták, hogy ezt a dedós feladatot ki a hülye nem látja, hogy a C-vel egyenlő hosszúságú. És persze ott volt a kör, ki a melyikkel, C-vel, mindenki gyönyörűen válaszolt, jaj de jó. Igen ám, csak utána megismételték a kísérletet úgy, hogy a résztvevők soraiba jó színészi adottságokkal rendelkező beépített egyetemistákat ültettek, akiknek az volt a feladatuk, hogy mondják azt rendre szépen, hogy B. Szépen mondják azt, hogy B. És ment a kísérlet, mondták ugye az elsők, hogy igen, C, elkezdték mondani, hogy B, és a következőben több mint 40, sőt volt, amikor 60%-ig terjedően az egyetemisták erre a dedós kísérletre azt tudták mondani, hogy B. Hogy B? Igen. És kijönnek, és utána interjúzás következik, szóval vigyázzatok, ez nem akármi. Jön az interjúzás, és megkérdezik, hogy te figyelj csak, nem láttad, hogy nem B? Jaj, de láttam, de hát tudod, van, hogy az embernek ez az optikai csalódás, nem? Tehát van úgy, vagy én azt gondoltam, hogy rossz szögben nézem, talán nem jól látom, mert hogy a többiek annyira biztonságosan mondták azt, hogy hát nem lehetek ennyire hülye, vagy mostanában már romlik a szemem is. Meg érted, mindent próbál, a saját meggyőződésével szembe megy, mikor látva látja, hogy C, és tudja azt kimondani, hogy B, mert itt annyira nyomja, úgymond a csoport. És ebben képzeljétek el, elmentek odáig a kísérletig, hogy a B egyenes 18 centivel hosszabb volt, mint a kiindult. 18 egyetemistákról van szó, érted? És rámondta, hogy B. Tehát ez a csoportnyomásnak a jelensége, és még egyet azért megjegyeznék, nem csak zárójelben. Utána csináltak egy olyan kísérleti fázist, amikor lehetett az egyetemistának, tehát a kísérleti embereknek lehettek, hogy úgy mondjam, szövetségeseik, tehát barátja, nem tudom micsoda, mellé ült, nem ült benne, hanem a beültetett ült közben. És amikor volt szövetségese, akkor 20-30%-kal leesett ez az arány, tehát vissza tudott állni a meggyőződésére. Tudod, az az összekacsintás, hogy nem lehetek ilyen hülye, te nem, szerinted is, cé, te, ne, engedjük magunkat, érted? Nem véletlen az, hogy amikor például a csoportnyomást mondjuk ideológiai háttérrel nagyon vastagon használták, hogy nem volt kívánatos semmilyen baráti társaság, semmilyen ifjúsági közösség, semmilyen családi közösség, semmilyen összetartozás, semmilyen egyházi, ugyanis akkor szövetségeseket találsz, és a csoportnyomás nem tud annyira dolgozni. De különben, ha ezt szépen atomjaira szeded ezeket az embereket, hát furcsa lesz neki, hogy ez először néz, hát jó, és kimondja, hogy B. Erről van szó. Gyakorlatilag a tömegtársadalomban, amikor először ugye, ehhez egy nagyon aranyos, jó kis vicc jut eszembe, amikor van egy nagyon jó találmánya egy mosónak, az automata borotválógép. És felállítja, és mondja, hogy ennél jobb nem is kell, gyerekek, akár az utcán is fel lehet állítani, mindenki betolja a képét, kész, egy perc, kész, mehet tovább, jöhet a következő, nem kell semmi, cirkusz, így. Nagy ováció, nagy taps, nagy klassz, minden nagyon jó. Hát egy bátortalan jelentkezik, hogy nem akarok ünneprontó lenni, de nekem valahogy ez ilyen furcsa, hogy nem lesz az, nem fog problémát jelenteni, hogy mindenkinek más az arca. Ugyan kérem, hát csak először. Ez az. Ilyen a csoportnyomás. Először olyan problémás, erős olyan hülye dolog, hogy én kezdeményezzek. Ma ez így megy, ne szarakodj már, érte. És először fura. Menjünk csak vissza, hogyha, és ez lépésenként történik természetesen, kicsi kis részekben lépésenként szépen megszokjuk, hogy hát nem van. Képzeld el a nagyanyáinkat, mit tudom én, például fölvette volna, nem tudom én, az unokájának a gatyáját a templomba, amikor megy, érted. Fölveszi, ugyanúgy néz ki, mint az unoka, utána bemennek a kocsmába, kicsit isznak egy kicsit, és akkor úgy megyünk haza. Tehát annyira nem, ezek a nemi külső megjelenések annyira különböztek, hogy nem is jutott eszébe, szépen összecsúsztak, nem az a baj, hogy fölveszünk egy farmernadrágot, csak az a baj, ami ezzel csoportnyomással akár érkezik, ami csak úgy először furcsa, és akkor utána nézzünk rá, hogy jaj, hát ez hogy is történik. Na most ebben a helyzetben, ugyebár itt van ez a bizonyos gender, hát ez egy csodálatosan, vagy nem tudom én, mesterien megtervezett csoportnyomás. Tehát, hogyha azt akarnánk tanulmányozni, hogy hogy kell jól felépíteni hatékonyan egy csoportnyomást, akkor meg kéne nézni, hogy működik a gender. Így van. Nem a csambulitős, nem mentom nincsoda. Ma itt Magyarországon szépen működik, és mindenféleképpen, azért szeretnék egy pár felkiáltó jelet azért itt feltenni, nem csak erről szól a mai este, de azért ez egy nagyon gyönyörűen megtervezett csoportnyomás, ami a mieinket abszolút telibe találja, és ezért nagyon fontos odafigyelnünk rá. Hát ez a gender ugye azt jelenti maga a fogalom, hogy választott nemünk van, nincs szexuális nemünk szerintem, nincsen teremtett férfi és nő, velünk született szexualitásunk, hanem majd választjuk. Tehát van társadalmi nem, amikor felnősz, akkor választod, hogy te fiúként akarsz működni, vagy nőként, és ezt egy fiúval akarod tenni, vagy férfival, vagy egy nővel. Tehát a család alapja nem a férfi meg a nő, nem tudom, érted, nem, hanem akármi, és ezt szépen meg kell választani. Amikor régen azt gondoltuk, hogy hú, de jó vicc ez, amikor tudod, az anyuka tolja a babát, és akkor megkérdezik, hogy tessék mondani, hogy fiú vagy lány, nem tudom, majd eldönti, ha felnő. Ugye? Azt gondoltuk, hogy ez egy vicc. Hát ma már ez nem vicc, még a környező országokban is vannak olyanok, egyes-kettes szülő, és a többi egyes-kettes nemű gyerek, majd akkor ő megválasztja és beleírhatja, tehát nem férfi meg nő. Jó, hogyan indult ez a gender gyakorlatilag? A választott nemnek az ideológiája. Nagyon érdekes, már az elindulása is, és azért nagyon sokat mondó. Az ENSZ 1995-ös női, pekingi női konferenciáján merült föl először, mint fő áramlat, ugye mainstreamingnek nevezték, akkor ugye, hogy ez a modern világnak a fő áramlata, kérem, és igazodási ponttá kell tenni ezt a társadalmi nem gondolatát, melegek, biszexuálisok, transzexuálisok elismerését, egyenrangúságát, ez éppen időszerű már, és már az alapokmányból ki akarták iktatni, hogy nem kell ez a férfi, meg a nő, meg apa, meg anya, meg nem tudom micsoda, szóval ezeket az elavult fogalmakat ezt tegyük, és legyen embertárs, meg tanerő, meg ilyenek, szóval ilyen dolgok. Na most hát ez kicsit sok volt a harmadik világ képviselőinek. Tehát azt lehet mondani, hogy ugyan valóban egy női konferencián voltak, és valóban hát harcos emberek mentek oda, de azért ez egy kicsit úgy, nem akarták aláírni az alapokmányt, akkor rögtön. És mit csináltak? Megválták, míg a harmadik világ képviselőinek elhúz a repülője, konkrétan tényleg így volt, és utána aláírták az alapokmányt. Tehát így indul meg a gendernek az elméletének tulajdonképpen a terjedése. Még 1995-ben, tehát a pekingi világkonferencia idejében az ENSZ hivatalosan el is kötelezte magát mellette, és 1996-ban, tehát rögtön utána az EU is. Na most bocsánatot kérek, EU tagállam vagyunk, és ettől kezdve mi is ebbe bele tartozunk. Nem véletlen volt azért az, amikor az alapotmányunkba ugye belekerült az, hogy férfi és nő a család, hogy felhordult az egész világ, hogy mi ez, hogy ezt ide belevettük. Tehát ez nem véletlen, nyilvánvaló. Tehát azt mondja, hogy az EU is elkötelezi magát, és nem akarok itt sokáig elidőzni, de például abban választhat csak egy EU tagállam, hogy ő ezt hogyan vezeti be. De abban nem, hogy bevezeti-e, és bizonyítékokat kell kreálni, és hát van is éppen elég sok kísérletezés, hogy hogyan vezetik be ezeket. Vannak olyan EU tagállamok, akiknél például bevezették azt, hogy az iskolában a fejkvótához kötik azt, hogy van, vagy a fejkvótát ahhoz kötik, hogy van-e a tantestületben vállaltan homoszexuális tanerő. Ugyebár ugyanígy óvodában leszbikus óvonéni, aki vállalja, hogy ezt lehessen érzékelni, hogy ez érték, és akkor kap például fejkvótát. EU tagállam, vigyázz! És ugyanígy azt lehet mondani, hogy hát Magyarországnak is kellett ebbe valami át vagy bép mondani, ezért mint szülő, nem ebben az iskolában, ezt most tényleg mondom, hanem másik iskolákban, ahova járnak, bizony észnék kell lenni, hogy milyen kis anyagocskák vezetődnek be tanóra keretén belül. Én lakótelepi iskolákat vezetek, nem egy, kettő, nem öt, nem hat, nem hét jön, hetente ilyen kis anyag, megkínálás, hogy szeretnénk segíteni a szexuális nevelésben, a családi életre előkészületben, nem tudom, nézem az anyagot, atyámfia, atyámfia. Tehát érted? Azért mondom, hogy próbálkozik ugye sok mindenki. Nagyon érdekes az, amikor Bajorország, tehát azért mégiscsak, hogy ne a csambulba helyezzük magunkat, és ne hessegessük el ezt a kérdést. Bajorország, München, iskolai referatúra. Felbillegsz ott az iskolai referatúrán, hogy szembe jön egy ajtó, aminek ez a címe, azonos nemű életmódokat koordináló hivatal, mondom, Bajorország, München, iskola referatúra. Majd azután bemész, és tanári kézikönyveket találsz ott, amíg a váróterembe, stb. Segítségnyújtás középiskolai tanárok számára. Ha nem lenne elég fantáziát, hogy mit csináljál ebben a helyzetben, akkor megkínálnak egy-két módszerrel. Például ajánlják azt, hogy nagyon jó az, hogyha szerepjátékokkal segítjük ennek a gondolkodásnak átvételét. Persze a szerepjáték a legmodernebb, a leghatékonyabb tanítási eszköz, mert hogy hát tudjuk ezt ugye jól, hogy belehelyezkedsz, eljátszod, belemész, érzelmileg is belemész, gyakorlatilag így válik sajátá egy érték. Ezt nagyon jól tudjuk, kár, hogy másban nem ajánlják a szerepjátékoknak az alkalmazását, hanem ott csak felolvassuk és dolgozatot írunk belőle. Szóval ő ajánlja, hogy ne ezt csináljuk, hanem szerepjátékokkal. De ha megint csak nem lenne egy kis, nem lenne neked fantáziát, hogy mit játszassak én itt szerepet ebben, akkor kapsz ilyen mintákat, például idézek. Azt mondja, hol idézem itt? Péter vagy, egy meleg bár pultjánál ülsz, és ma tulajdonképpen szívesen látnál egy csinos férfit az ágyadban. Belép egy csinos férfi az ajtón. Hogyan ragadod meg az alkalmat? Játsszátok el. Most gondold el, hát nem nagyon szeretném a fiaim ezt játszanák. És megy még tovább, érted? Ide nézd ezt az eldörzsölést, hogy nem kell ezt annyira, hát súlyosnak venni. Evelyn Meyer vagy, 19 éves. Barátnőddel, Katrina, a bejegyzett élettársi kapcsolatot akartok kötni. Ma mentek el az evangélikus lelkésznőhöz, Schulz asszonyhoz, mert egyházi esküvőt is szeretnétek. Játsszátok el? Bajorország, München, tanárképzi, tanári kézikönyv. Ez még azért nagyon nehéz volt a magyar óvodai alapprogramból kiiktatni. Nagyon nehéz volt, nagyon nagy kavalkád volt miatta, mert benne volt az eredeti óvodai program a Magyarországon is. Hát hiszen EU-s ajánlás, ugye, hogy itt valahogy... És tényleg erős tiltakozás, nagy negatív sajtóvízhangja volt, stb. És hát 2010-ben aztán végül is kimaradt belőle. De például mutatok egyet, magyar tankönyv, 2008-ban EU-s támogatással kiadott magyar tankönyv, most már nincs a listán, mert úgy tavaly nem lehetett mindent a listára főtenni, amelyben ez áll. Nem annyira biológiai meghatározottságunk miatt viselkedünk nőként vagy férfiként, nem. Azt mondja, mint inkább bizonyos társadalmi elvárások és régi hagyományok következtében. Érted? Ennyi. Magyar tankönyv. Tehát ez egy nagyon erősen megtervezett csoportnyomás. Először érzed azt, hogy mintha ez így nem így lenne, de majd csak először. Eleget mondják, elég csövön folyik, elég rangos képviselők foglalnak állást, lehet, hogy jól fog sikerülni. Most ezt így egy kicsit lezárva azt mondom, egyetlen egy tudományos vizsgálatunk eredménye nem támasztja alá. Egyetlen egy még nem született, amelyik azt tudná mondani, hogy nincs szexuális nemünk. Hogy nem különbözne már születésünk előtt gyakorlatilag, ja igen, ezt akartam mondani, az, hogy egyenlők vagyunk, ugyebár az nem kérdés, de az se kérdés, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát valahogy semmi nem támasztja ezt alá. Hogy már születésünk előtt eldől az, hogy gyakorlatilag milyen szexualitással fogunk megszületni. Az agyunk a 8. magzati hétig egyformán indul, az érdekes, akkor sem vagyunk egyformák, de az agyunk egyformán indul. De a 8. magzati héten például a fiúk kapnak egy olyan tesztoszteron löketet, hogy még. Tehát a férfi hormonból egy akkora löketet, hogy még az agynak a színe is elváltozik. Tehát érted? Elszíneződik az agy. Magyarul szabad szemmel lehet látni, hogy ez a magzat a 8. héten, hogy fiú lesz-e vagy lány. Tehát olyan erősen, de nem csak az elszíneződés érdekes. Egyébként azért jöttek rá így, mert eddig erre soha nem helyeztek hangsúlyt, hogy milyen agyat vizsgálnak, hogy ez most egy női agy vagy egy férfi agy. Tehát összehasonlító ilyen jellegű vizsgálat nem történt. Csak a mostani időkben, éppen ezeknek a kutatásoknak a fényében. Szóval elszíneződik az agy. De nem csak elszíneződik, hanem például egy nagyon érdekes dolog következik be, hogy a két agyféltekét összekötő rostos állománynak egy része elpusztul ebben a nagy tesztoszteron löketbe. Ez például a kommunikációban mutatkozik majd meg, tehát a kommunikációt felelős agy összekötető pályák megritkulnak. Ez semmi baj, nem minőségi következik be ebből, hanem egy másféle gondolkodás, egy másféle beidegződés, tehát az, hogy például a két agyfélteke között sok, olyan azt mondja az egyik kutató, hogy a nőknek olyan, mint úgy képzeljük el, hogy mintha egy 8-sávos stráda járna át a két agyfélteke között, míg a fiúknak van egy szekérút. Ez egy kicsit túlzás, de mondjuk két szekérút. Na, két. Érted? Mit jelent ez? Ez egyébként a fiúknak nagyobb súlyú az agyuk, ez sem jelent más, csak másféle berendezkedést fog jelenteni. Tehát egyszerűen egy nagyon-nagyon más, hát más minőséget, valahogy egy más fajta beidegződést és berendezést fog jelenteni. Még például az a sokszoros összekötetés azt is eredményezi, hát már kicsikorban lehet látni, olyan nehezen különböztetik meg a lányok a jobbot a baltól, de egész életükben én is. Tehát érted, van a szép kezünk, a nem tudom micsoda, próbáljuk ezt ugye, ami a fiúknak nem ilyen nagy probléma, tehát ez az összekeverhetőség nagyon sok az átjárhatóság ebben a kérdésben. De hát ugyanúgy ebben a helyzetben, és én ezt most itt már képletesen fogom mutatni, egy ilyen fészkes beidegződés, egy ilyen sokpályás, sok egymásba fonódó pályára gondoljunk, egy agyi beidegződés, aminek azért elég érdekes lesz, hogy egy személyközpontúsága van, ami az ösztrogéntől van, a lányok meg ösztrogénlöketet fognak kapni, csak nem a magzati létben, hanem utána, amikor megszületünk. Ez a kapcsolati hormon, és az fogja behúzalozni ezt, hogy tulajdonképpen most nem feltétlenül a gyerek van a közepén, tehát személy van a közében, a gondolkodás a közepében, aminek a fiúknál nem így van, hanem egy ügyközpontú, egy dologközpontú, egy helyzetközpontú gondolkodásra gondoljunk. De például ez a fészkes beidegződés, ez a sokpályás beidegződés mutatja azt is, hát otthoni helyzetben százszor tapasztaljuk ezt, ugye, összejön egy társaság, a lányok azonnal elkezdenek így keresztbe beszélgetni. A fiúk ettől a falra mennek mindjárt, mert nem lehet egy témát befejezni.
a témát. Tehát végig mondhatom, drágám. Igen. És akkor mi történik? Ugye persze a nők itten cseverésznek, és akkor egyszer csak beszélget vele, és azt veszi észre, hogy oda válaszol. Tehát annak válaszol, hogy ez nem úgy volt egészen, érted? És ők meg, jaj. Tehát egyszerűen ez a fajta több felé való koncentrálás, a több felé való figyelés, ez igazából ez egy alapnői tulajdonság. Most teszek még egy zárójelet, persze mind a kettőnkben van, mind a kettőből, tehát ezt ne felejtsük el, de ilyen rövid időben most én a tendenciákra tudok kitérni, és nyilvánvaló, hogy egyedi különbségek és egyedi szép kis össze, na jó, hát ezt tudjuk, felnőttek vagyunk, jó. Tehát mind a kettőnkben van ez is, meg az is, csak a tendenciája ilyen. Tehát egy ilyen fészkes gondolkodás egy tendenciát jelez. Tehát tud sokfelé figyelni. Nézd be a konyhában, amikor benn van egy nő, hogy sok minden történik, érted? Megy a mosogatás, megy a főzés, kiszedi a gyereket a sütőből, telefonál, rádiózik, igen, mizé, húzd le, menj el a boltba, ja, megjött, érted? És akkor ezek így mennek. A fiúk is szeretnek a konyhába lenni, persze, és nagyon jól is főznek, és ugye az összes chef, ugye, férfi, na jó, de ott nem így megy ám a dolog, ott nem megy gyereknevelés, meg újságolvasás, rádióhallgatás, ott be, nálunk is, van három fiú, meg a Zoli. Tehát azért, na, tehát érted, kik szépen becsukjuk az ajtót, érted, alám dolgozni lehet, segíteni lehet, érted, azt lehet, és itt akkor koncentrálunk a pörköltre, de és akkor minden arról szól, kész. Tehát érted, ez ilyen, ez fiús, ez ilyen gondolkodást, érted, megy az ügyel egy, és azt tudja látni. De most, hogyha azt mondom, hogy ez a fészkes gondolkodás, ennek például megvan a hátulütője is ugyanilyen értelemben, mert nem tud nem ennyire figyelni. Tehát sok lánynak nagyon nehezére esik a hosszan tartó koncentrálás, ami ugye a férfiaknak akár egész életen át. Egy témára azért Madame Curie kevés van, tehát olyan tudós ember, érted, aki ráteszi egy életét, és megy, és más nem is érdekli szinte, hanem akkor azzal van tényleg elfoglalva. És ebben a helyzetben ez egy nagyon fontos, már eleve egy nagyon fontos különbséget jelez. Na most, amikor azt mondom, hogy ez a sok pályán való gondolkodás néha pontosan nehézségeket is okoz, egyébként egy nagyon ilyen éles tapasztalatom volt, Zeneakadémiára jártam, volt ilyen feladat, szól a zene, kell koncentrálni, le kell írni a dallamot. Fú, minden, jó ment, egyébként szerettem is, jól is ment. Jó, volt egy ilyen szigorlati helyzet, írtam a dallamot, vége felé megy az óra, jön a következő csoport. Hangszigetelt ajtó volt, nem annyira lehetett behallani, de azért jött a következő csoport. Elkezdtek az ajtó előtt beszélgetni. Hogy a Józsi most evett egy, mit tudom én, egy kiflit, a másik meg nem ismertem a Józsit, kellett volna írnom ezt a szigorlatot, nem is érdekelt, hogy kivel evett kiflit, érted, és a félfülem mindig ott volt, nem tudtam lekapcsolni, mindig, érted, igen, dallam, Józsi, igen, Marival, igen, kifli, Jézus Máriám, fejezd már be, érted, nem tudtam róla lekapcsolódni, vagy ugyanígy, amikor a kicsi fiúknál már lehet látni, sokkal mélyebben, belemélyebbnek a játékból, sokkal nehezebb őket kiszedni vacsorára mondjuk, például, mert annyira bele van merülve, tehát ezt nevezzük a férfiaknál egy ilyen rekeszes gondolkodásnak, és most már ezt nagyon lehet az agyleképezős technikákkal jól lehet látni, hogy milyen egy gondolkodási mechanizmusa a férfi agynak. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor a férfi agy egy bizonyos rekeszét kinyitja, tehát mondjuk a látó rekesze, a megfigyelő látó rekesze nyitva van, az összes többi rész be van csukva. Tehát érted? Nincs nyitva, többi rész be van csukva. Tehát látó rekesz kinyitva, halló rekesz becsukva. Minden másra kezd becsukva. És ezt lehet látni az agyleképezőknél, hogy azok a területek szépen ott most nem működnek, de ez nagyon eleven, és ez erre rá van, jó, hazajön. Például hazajön a férjed, nem egyszer, nem ötször tapasztalta meg. Jó, igen, jaj, egy kicsit haza kell érkeznie, jó, igen, hagyjuk egy kicsit apát nyugton, jó van, hát elolvasgat valamit, majd minden majd utána. Na, elkezdi olvasni az újságot, vagy valamit, érted, kicsit leül, kicsit jó van. Na, neked közben eszedbe jut, hogy jaj, mert délben voltál az orvosnál, és nem tudom, és jössz oda. Te figyelj, voltam az orvosnál, és kaptunk ilyen receptet, meg minden, és a gyereknek elég magas láza volt, és minden, és már mondod, ő meg olvassa az újságot, érted. Édesem, téged egyáltalán nem érdekel, hogy mi volt itthon. Mire fölnéz? Tessék? Érted? Most becsukta az olvasó rekeszt ezzel a tessékkel, már nyitva van a halló rekesze. De vigyázz! De én nekem eddig a női agyammal azt gondoltam, világos, ha olvas, hogy hall is. Hát hiszen én is nem egyszer olvasok és mindent hallok. Persze. Csak akkor miért nem néz föl? Mert nem érdekli, érted, hogy mi volt itthon. Ez mind nem igaz, csak férfi, tehát semmi probléma. Nem, de gyerekek, másként működik.
Emberfaragó. Uzsaliné, dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján. A következő részt két hét múlva ugyanebben az időben sugározzuk.